Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. szeptember 19-én sugárzott műsorát. A politikamentes beszélgetések sorozat vendége Posgai Imre országgyűlési képviselő. A riporter Tamás Ottó.
A magyar politikai élet egyik folytonos újrakezdőjének nevezik, akik kevésbé kedvelik. Sőt, vannak, akik színeváltónak is hajlamosak bélyegezni. Hívei vagy pusztán elismerői a pragmatikus, realisztikus politika művelőjének, a történelmi folyamatok felismerőjének tudják, és erényeként jegyzik, hogy sohasem volt konok valamely eszme, netán rögeszme hirdetésében. Ám mindezek csupán minősítések, benyomások. Helyesebb, ha életrajzát, pályáját adatokkal, tényekkel próbáljuk felvázolni. 1933. novemberében született, tehát most lesz 60 esztendős. Paraszti környezetből indult, Lenin intézetet végzett, végigjárta a jó káderek útját, és így eljutott a miniszterségig, a Hazafias Népfront főtitkári posztjáig. A reformkommunisták egyik vezető személyisége volt, köztudomású, hogy a nomenklatúrából elsőként ő mondta ki, hogy 1956-ban népfelkelés volt. 1990-ben kilépett a Magyar Szocialista Pártból. 1991-ben pedig megalapította a Nemzeti Demokrata Szövetséget. Ugyanattól az esztendőtől előadó professzor, a politológia oktatója. Köztudomású, hogy volt idő, amikor köztársasági elnök jelöltként tartották számon. Az szintén ismeretes, hogy pályáját nagy sikerek és kisebb-nagyobb fiaskók tarkították, ám ő mindkettőt a politikai pálya természetes alkotó elemeként könyvelte el. Ilyenkor felcsaptak körülötte a viták, de bármilyen volt is a fogadtatás, az senki sem vitatta, hogy nagy formátumú politikus. Ezért is látszik érdekes próbálkozásnak, hogy vele politikamentes beszélgetést folytassunk. Ha egyáltalán lehet, Posgai Imrével a politikát mellőzve társalogni. Egy meglehetősen régi beszélgetésben ön büszkén említette, hogy faiskolába járt. Vajon járt-e arra felé, ahol azok a fák nőnek, és még mindig vállalja-e ezt a fajta iskolát?
Vállalom, mert teljesítményelvű iskola volt. Nyári szünidőimet középiskolás és egyetemista koromban a Balaton melléki melletti alsótekeresi faiskolában töltöttem. Ez nekem pénzkereseti lehetőségem volt. Nyáron ruházkodtam az őszi-téli diák hónapokra. Ebből támogattam húgom tanulását is, de kecstelést is jelentett. Kemény, kérlelhetetlen munka, ám látnivalóan eredményes. Naponta tudtam, mit végeztem el. Naponta tudtam, hogy azt, amit elvégeztem, még 3 év múlva is ellenőrizni lehet. Ebből a szempontból különösen érdekes volt az oltásnak egyik sajátos formája, a szemzés, amelyben naponta 1800-2000 darab csemetét szemeztem be, tették ezt a többiek is, akik kertészként ott dolgoztak. az indítást ehhez a fajta munkához a körülmények adták meg, hiszen én kertészeti középiskolába jártam tanulni, ott elsajátítottam nomegafa iskolában azokat a szakmai fogásokat, amelyek ehhez kellenek, meg azt az öntudatot, ami egy kertészkedő embernek a sajátja, hiszen az agrár tevékenysége között is ezt a munkát előkelőnek, kiemelkedőnek tekintették. Vállalom tehát most is azt, amit akkor tettem, s az országban talán meg is tudnám nevezni, hol vannak, hol virítanak még most is azok a fák, nem csak gyümölcsfák, díszfák, cserjék, sokféle növény, amely talán a kezem közül került ki.
Illés Endre, amikor meg akarta indítani a magyar klasszikusok sorozatát, és ebből később valóban kitűnő könyvsorozat lett, felhívta a figyelmet a diófát ültetni elvre. Nevezetesen arra, hogy nem csak arra kell gondolnunk, hogy most elültetünk egy fát, és abból holnapra termőfa válik, hanem olyan fát is ültetni kell, amely hosszú időkre érvényes, amely alatt unokáink is árnyékot találnak. De vajon ön olyan fákat ültetette, amelyekből hát ugyanazok a gyümölcsök jöttek létre, amelyeket ön létre akart hozni. Magyarán nem fordult elő önnel, hogy diófát ültetett, és mégis cseresznyefa lett belőle.
Megtörtént ez is. Érdekes, furcsa kép az, amit a kérdésében megfogalmazott. De jól értem, miről van szó. Diófát ültetni hosszú távú érdekeltséget, messzetekintő gondolkodást jelent. És csak azok tehetik, akik ilyesmire vállalkozni mernek, akik bíznak abban, hogy követőik is lesznek, akik majd, ha neki már nem adatik is, meghűsölhetnek ez alatt a diófa alatt, és törhetik a termését. Ám az életpálya, az emberi tevékenység csalfintább, mint a faültetési szándék, és soha nem tagadtam, mostanában pedig éppen megjelent könyvemben írtam arról, hogy néha tévesen választottam ki az alanyt, a szemzést se egészen pontosan megfelelő tőről végeztem el, és vagy haszontalan, és ákombákom ilyen-olyan fa, vagy egyenesen kártékony élősködő lett abból, amit kezdeményeztem. Ennek következményeit magamon éreztem aztán leginkább, ha már a képből átfordulunk az életpálya sorsába, hiszen tévedésekről beszélünk, ilyen tévedések mindenki életében ott vannak. Az útválasztás tévedése benne volt az életemben, közösen nemzedéken, útválasztási tévedésével, hiszen százezrek, milliók sétáltak be abba a zsákutcába, amelyben magam is besétáltam, s amelynek kitapasztalása után vissza kellett fordulnom. Ha tehát most átfordítjuk a faültetésből a képet egy pályaképbe, akkor azt mondom, hogy zsákutcákba torkolló útválasztásaim is voltak. Néha az utánzáró akadályba beleütköztem, úgy kellett visszafordulni, néha előre láttam, hogy baj van, és időben visszafordultam. Azt hiszem, az is természetes azonban, hogy az embernek megadassék a lehetőség a változtatásra, a helyesbítésre. Ott, ahol nincs megfelelő nyilvánosság, és ott, ahol az emberi kapcsolatok egyúttal a megélhetési, egzisztenciális biztonságot is jelentik, nehezebb a véleményváltoztatás, mint ott, ahol ezek a függések kevésbé léteznek. Én mégis úgy érzem, hogy ha tévedéseimért vállalni kell is a felelősséget, legalább a bevallás felelősségét, mindig volt annyi bátorságom, hogy akár magamat kockáztatva is, akár kapcsolataimat és egzisztenciális lehetőségeimet kockáztatva is, de változtattam. Azaz, a kiinduló képhez visszatérve, ha rájöttem, hogy haszontalan vagy egyenesen káros, kártékony, élősködő lényt ültettem el, akkor nem folytattam a tévedésemet, és nem nevelgettem tovább ezt a kártékonyságot, hanem kivágtam. Hát ilyesmik történtek meg az én életemben, és ez megint visszavezet az előbbi gondolatainkhoz, hogy ahol a munkát a teljesítmény ellenőrizhetőségével és belátásával teszi az ember, ott végül is megőrzi jellemének ezt a tulajdonságát, sokkal kuszább, sokkal áttekinthetetlen viszonyok között is.
Hát köszönöm, hogy a kérdésemre egyenesen válaszolt, noha nem jutott eszembe, hogy én itt jelképes beszéddel késztessem önt vallomástételre. Ha irodalmi példával kellene élni, akkor azt mondanám, hogy I. és Gyula mindig büszke volt arra, hogy nyílegyenes úton járt, és első pillanatától utolsó pillanatáig azonos volt önmagával. Ugyanakkor nem kisebb alkotó, mint Vörös Sándor, egész életében változott, sőt egyszerre egyidejűleg több arca volt. Azonban ez a tevékenység csak az irodalmat érinti, és sok esetben éppen az alkotást erősíti. De vajon a politikus megengedheti-e magának a folytonos változást, vagy a szükségszerű változást? Természetes együtt járója ez a politizálásnak. Egyáltalán a pragmatizmusról, a mindig alkalmazkodó, vagy a mindenkori helyzetet fölismerő politikai magatartásról és annak az erkölcsel való kapcsolatáról mi a véleménye?
Szép a két irodalmi nagyság példája, és mindegyik hiteles. Hiteles I. és J., aki oly szerencsés volt a történelemben, hogy az első tévedését 17 évesen a tanácsköztársaság alatt élte meg, és az ebből való kigyógyulást segítette egy nagyszerű későbbi művében is mindig visszatérő esemény. Eljuthatott Párizsba, eljuthatott Franciaországba, Provence-ba, és ezen a pályán mozoghatott Ozora és Párizs között. Az ő népisége is ezért nyitott, és ezért hiteles, mert bár jól ismerte a cselédszobák és a cselédlakások penészlő illatát, úgy tudott oda visszatérni, hogy a képviselőiknek és nem cserbehagyójuknak tekinthette magát. Vörös Sándor a költői fordulatokat élte meg, és sokarcú megnyilvánulásai, zseniális tehetségű költészete végül is ugyanazt az erős embert mutatta föl, mint I.S. életműve. A politikus azért van nehezebb helyzetben, mert éppen, mint az önkérdése is érzékelteti, nehezebb a vállalást és az ügyképviseletét az erkölcsi normákkal összeegyeztetni. Erre nekem mindig volt az iránymutató nevelésen és családi környezeten túl egy másik megfelelési késztetésem, hogy rögzítettem magamban. Tévedhetsz, beismerheted, de a cselekvésben van egy küszöb, amelyet semmilyen körülmények között át nem léphetsz, amikor emberellenes tevékenységet akár a legszentebb ügy nevében sem hajthatsz végre, s ezt magamban úgy rögzítettem, hogy nem teremtett az Úristen olyan magas polcot, amelyért hajlandó lennék annyira lealacsonyodni, hogy ezt a küszöböt átlépjem. A másik, hogyha erkölcsről és politikáról esik szó, akkor két dolgot ma már külön kellene választani. A bolsevizmus és a kommunistaságot és abban megélt élményemet éppen azért vetettem el magamtól, mert egy ponton felfedeztem elég későn, hogy olyan mozgalom és olyan erkölcsiség részese, résztvevője vagyok, amely nem tekinti kötelezőnek másokkal szemben is erkölcsösen viselkedni, a kívülállókkal vagy a szemben állókkal szemben erkölcsösen viselkedni. Ez az a magatartás, amelyet én végül is nem tudtam magamévá tenni és elfogadni. Tiszteletben kell tartani az ellenfelet, a másikat is, a vele való megvívást erkölcsi kategóriák között kell tartani, becstelen eszközöket nem szabad alkalmazni. És a következő, amit még ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy könnyebb legyen az erkölcsöt és a politikát összeegyeztetni, ahhoz nagy szükség lenne rá, és nagyon időszerű volna a politikát a szakrális szférából a mindennapi gyakorlati élet világába oda tuszkolni, elérni azt, hogy a politika ne napi hitvallások és világnézeti, szinte vallásháborús vállalások dolga legyen, hanem arra a kérdésre keresse a választ, hogy a már megszilárdult, konszolidált rendszer alapjain ki tudja jobban kormányozni az országot. És ebben az esetben a politikához, és különösképpen egy politikai párthoz való tartozás nem hitvallás kérdése lenne, hanem csupán annak a kérdése, hogy addig vagyok erkölcsös, amíg a meggyőződésem szerint cselekszem. Ha a meggyőződéses cselekvésre nincs lehetőségem, akkor nincs helyem abban a pártban, és mást kell választani. Ez az egyetlen komoly morális követelmény a személytől a saját döntését illetően, mert aki így tud dönteni, az már legalább eljutott arra a lépcsőfokra, hogy nem fog mások ártalmára dönteni, mások kárára tisztességtelenséget elkövetni.
Jó 10-12 esztendővel ezelőtt, amikor az ön olvasmány élményeiről beszélgettünk, és ennek révén próbáltunk egy pályaképet felrajzolni önről, Bethlen Gábor és Széchenyi nevét emlegette, nem említette akkor Deák Ferencet, és nem említette, ha jól tudom, vagy jól emlékszem, Kölcsey Ferencét. És azért említem Kölcseyt, mert mostanában sokan hajlamosak arra, hogy haza és haladás ügyét egymással szemben álló módon emlegessék, és valamiféle kibékíthetetlen dologként. Magyarán úgy gondolják, hogy magyarnak és európainak lenni az végül is nem ugyanazt jelenti más szemszögből, más megközelítésből. Gondolom, hogy önnek erről is nagyon határozott kialakult véleménye van.
Hiszem, hogy kialakult a véleményem ez ügyben, és ha akkor Kölcseyt és Deákot nem említettem, talán csupán figyelmetlenség volt, talán csupán tudatlanság, még nem ismerhettem oly mélyen, mint azóta újra fellapozva a művüket, megismertem őket. Kölcseit én az első magyar szabad elvű gondolkodók között tartom számon, aki a Parajnőzisben egészen pontosan meghatározta a hazához és a világhoz való viszonyt, az emberi lény, emberi személyiségét nagy tiszteletben tartva ebből a kiinduló pontból mondta, nem pontosan idézem, de megbocsátják talán nekem, hogy az ember, aki ereszének határánál, szemhatáránál tovább nem tud látni, az mit sem ér a hazának. Aki a tekintetét a hazán túlra akarja fordítani, annak viszont előbb a haza dolgaival kell tisztában lennie. Ő soha nem akarta a perspektívát elzárni, a világra nyitó távlatokat elzárni az emberek elől, de tudta azt, hogy szilárd talajon kell állni ahhoz, hogy a szemellenzős világban is messze tekintők lehessünk. Deák Ferenc pedig mindig lenyűgözött, de most, hogy a magyar közjogról szóló művét újraolvastam, még inkább meggyőzött arról, hogy a kiegyezés, mint életművének betetőzése, egy folyamatos, egy készülődő gondolkodó ember magatartását tükrözte. Ma már mindketten benne vannak a példaképeknek abban a sorozatában, amelyben Széchenyit és másokat soroltam korábban.
Hagyományőrzés és modernizáció mindkettő nyilvánvaló követelmény azoknak a számára, akik itt élnek, és ha szabad kicsit régiesen fogalmazni, a haza üdvére kívánnak dolgozni. Mégis az ember tapasztalja azt, hogy ezeket a nagyon tartalmas fogalmakat sokszor üresen, jelszószerűen használják, éppen ezért a köznép gyanakodva figyeli azokat, akik nem a boldogulására figyelnek Isten igazából, hanem boldogítani akarják őket. Vajon eljött-e már annak az ideje, a lehetősége, hogy a mi politikusaink és más közembereink végül is valahogy a néppel együtt haladva, elnézést ezért a sokat használt kifejezésért, az eredeti tartalma szerint próbálom használni, próbálják alakítani a sorsukat, sorsunkat.
Már rég eljött az ideje, ám a követelmény és a valóság között még mindig szakadék tátong. Ezért érzi úgy a nép, hogy a folyó egyik partján közlekednek a politikusok, a másik partján pedig ő maga, aztán nem igen találkoznak, legfeljebb átkiabálnak egymásnak. Azt meg külön jó leső érzéssel állapítom meg, ha már a politikusok belátásában zavarok tapasztalhatók, legalább a nép elég bölcsen viselkedett. Az utóbbi 2-3 évvel bölcsebben, mint a politikusai. Remélem eljön az egybeesések, a koincidenciák ideje is, és ha ez eljön, akkor egészen világossá válik, hogy kik az igazi népboldogítók, és kik az igazi népámítók. A magukat népboldogítónak hívők, amikor észreveszik, hogy a nép nem követi őket, elkezdik mélyen megvetni azt a népet, amelyet fölemelni akartak, és az önsajnálat érzése önti el őket. Én mindig voltam olyan realista, hogy csalódásaimért, vereségeimért, nem méltányolt kezdeményezéseimért se hárítottam sose a népre felelősséget, már csak azért sem, mert kimerjeszteni vannak, úgy látszik, akik ezt merészelik. Másik, mert úgy hiszem, hogy a nép minősítése nem tartozik a politikusokra, fordítva áll a játszma, a nép dolga minősíteni politikusait.
Engedje meg, hogy személyes, bár természetesen nem személyeskedő kérdést is föltegyek.
hogyan zajlik, folyik mostanában az ön, ha úgy tetszik, magánélete, amely gondolom nem csak a családi körében zajlik, hanem köztudomás, hogy oktatóként is tevékenykedik. Egyáltalán mennyire van ideje arra, hogy civil, köznapi, némi kis ironikus éllel mondom, emberi életet is éljen?
Szomorúan kevés, és emiatt sokszor elkeseredem, mert hiszen családom körében, barátaim körében jól érzem magam. Gyerekeim, 4 unokám nagyon sok örömet okoznának, ha sokszor velük lehetnék. Így is minden percet kihasználok, ha ezt tehetem. A baráti összejövetelekre talán több alkalom van, hiszen azt a késő estében, néha éjszakában is meg lehet szervezni. És különös öröm számomra, hogy meghívott professzornak a Debreceni Egyetem, s immár 4 évet végig tanítottam érdeklődő, jó lelkű, tudni vágyó hallgatóság körében. Ez egyszer s mint sarkal arra is, hogy tudásommal, ismereteimmel mindig készen létbe legyek. A politika rutinja némelyeket kényelmessé tesz, és azt az érzést kelti bennük, hogy könnyedén és kapásból válaszolhatnak a dolgokra. Egy egyetemi előadóterembe nem léphet be így az ember. Minden héten felkészülten és a várakozásnak megfelelően kell teljesíteni. Az egyetemről visszatérve gyakran vonaton teszem meg az utat Debrecen és Budapest között. A közvéleménnyel is találkozom, hiszen a vonaton többnyire felismernek, és oda is, vissza is nagy-nagy viták, eszmecserék, kérdezfelelet játékok zajlanak le, és ez nekem jól esik, ezt szívesen vállalom, hiszen az egyetemi ifjúságtól szerzett generációs élmények és tapasztalatok mellett ez egyúttal egy olyan mintavétel nélküli állandó tapasztalatszerzést jelent számomra.
És vajon azt észreveszi-e még, hogy süte a nap, esik az eső, énekelnek a madarak, átfut egy macska az úton?
Észreveszem, néha babonással reflektálok is egyik-másik jelenségre, de többnyire inkább utazások alkalmával adódik erre alkalom. Kimondom, nagyon szeretek utazni, jobban, mint megérkezni. Szeretek utazni, és az ezerszer látott tájon is úgy suhanok keresztül, ha autóval megyek. Úgy nézek ki a vonatablakból, ha vonattal megyek, mintha új felfedezés lenne minden mozzanat. Ezért például csevegni, vitatkozni, eszmecserét folytatni tudok vonaton, de olvasni nem, mert ha nincs beszélgető társam, akkor a táj elvonja a figyelmemet.
A Szabad Európa Rádió 1993. szeptember 10-én sugárzott műsorát hallották. Posgai Imre országgyűlési képviselővel Tamás Ottó beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.